Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai délutánon. Folytatjuk a Sámuelről szóló sorozatot. Most egy kicsikét marginálisan lesz majd érintve a történetben, de egy nagyon fontos eseményről fogunk ma olvasni. Nyissátok ki bibliáitokat a Sámuel első könyvének negyedik részénél, és megnézzük ezt a történetet, és egy kicsikét az Isten dicsőségével, vagy annak hiányával fogunk foglalkozni. Tehát Sámuel első könyve, negyedik rész, első versétől így hangzik Isten igéje. Sámuel beszéde eljutott egész Izraelhez. Izrael azután hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Ében-Háézer mellett, mert a filiszteusok már Afékban táboroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, heves harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. A hadinép visszavonult a táborba, és Izrael vénei ezt mondták: miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Silóból az Úr szövetségládáját, jöjjön közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Ekkor a nép követeket küldött Silóba, és elhozták onnan a kerubokon ülő seregek urának a szövetségládáját. Éli két fia, Hofni és Fineás is ott volt az Isten szövetségládájával. Amikor az Úr szövetségládája megérkezett a táborba, egész Izrael nagy újongásban tört ki, hogy még a föld is megrendült bele. Meghallották a filiszteusok is a hangos újongást, és ezt mondták: miféle újongás hallatszik a héberek táborából? És megtudták, hogy az Úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták: Isten jött a táborba, jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok. Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael, mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt. Elesett Izraelből 30 000 gyalogos. Elvették az Isten ládáját is. Éli két fia, Hofni és Fineás is meghalt. Egy benyámini férfi elfutott a csatatérről, és még aznap megérkezett Silóba, megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a széken az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghallva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli: mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament és megmondta Élinek. Éli ekkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember ezt mondta Élinek: a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli ezt kérdezte: mi történt, fiam? A hírnök így felelt: megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiat, Hofni és Fineás is, sőt az Isten ládáját is elvették. Amikor az Isten ládáját említette, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának, és nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt. 40 évig volt Izrael bírája. A menye Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak. És amikor haldoklott, ezt mondták a mellette álló asszonyok: ne félj, mert fiút szültél. De ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Ikábódnak, ami azt jelenti: oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa meg a férje is. Ezért mondta: oda van Izrael dicsősége, mert elvették Isten ládáját. Nagyon érdekes történet az Ószövetségből, a Sámuel könyvéből, és sok bibliaolvasónak ez egy ilyen egyszerű kis idézőjelbe történet az Ószövetségből, amin van egy csata, Izrael veszít, történik, ami történik, és olyan túl nagy jelentőséget nem tulajdonítanak neki. De ugyanakkor, ha kicsit mélyebben belássunk ebbe a dologba, illetve megnézzük az összefüggéseket, akkor látni fogjuk, hogy nem csak Izraelnek, hanem az egész ÜF-történelmnek is egy forduló pontja történik, és zajlik itt ezekben az eseményekben. Azzal kezdődik az ige szakaszunk, hogy Sámuelnek a beszéde eljutott egész Izraelhez. Az elmúlt szolgálatomban beszéltem Sámuelnek az elhívásáról, hogy Isten jelenlétében hogyan kapja meg a megszólítást, az elhívást, a felkenetést Istentől. Ekkor egy kis fiatal tinédzser gyermek még, de már az ő beszéde is az az üzenete, hogy Isten ismét elkezdte magát kijelenteni Silóban, Dántól Beer-Sebáig, vagyis az ország északi és déli részéig mindenhová elterjedt. Abban az időben nem voltak még ilyen tömegkommunikációs eszközök, de a jó hír az akkor is már gyorsan terjedt. És a kis Sámuel itt van Silóban, és a történetben nagyon érdekes dolog, hogy majd fogunk egy kicsit erre kitérni, hogy miért is nem játszik szerepet Sámuel ebben a történetben. Az elmúlt alkalommal a kronológiát is csak azért vetítem, hogy időben orientáltak legyünk egy kicsit. Ahogy mondtam, 1115 és 1075 között 40 évig bíráskodik Éli, olvashattuk is a történetben. Sámuelnek a bírói szolgálata 1075-ben kezdődik, és 1015-ig tart körülbelül, és a csata, amiről most olvasunk, ez körülbelül Krisztus előtt 1075 körül történik, ez az Afeki Eben-Heizeri csata, amelyben Izraelnek a eljövendő évszázadai, illetve az űrtörténelemnek különböző aspektusai megvannak fordulva, itt vesz egy nagy fordulatot Isten népének a története. De nézzük, mi is történik. Itt van egy kicsikét egy sematikus térkép. Nagyon egyszerűen kell nézni. A piros színű az a Izrael által elfoglalt területek ebben az időszakban. A zöld pedig azok, amelyekkel ők nem rendelkeznek. Nem tudom, hogyha így állok, talán jobban lehet látni. A lényeg most, amiről ma beszélnék, itt van ez a filiszteus terület, és lehet látni, hogy van itt két ilyen kis zöld bemélyedés a rózsaszín területbe. Na, ezek azok a területek, amelyekről olvashatjuk a Bírák könyvében, de Izrael nem űzte ki ezeket a lakosokat, stb. És tulajdonképpen a filiszteusoknak a terve az volt, hogy ezt a Jezreel völgyet teljesen ketté vágják, és Izraelnek az északi törzseit elválasszák az efraimi törzsektől. Majd, ha megnézitek a Sámuel könyvét, és olvastok például Saulnak a haláláról, akkor a filiszteusok például Bét-Sean váránál akasztják fel majd a holtesteiket a kerítésre, tehát a filiszteusok egészen a Jordán folyóig be tudtak hatolni Saul idejében, és majd Dávid lesz az, aki majd a felszabadító harcokat megkezdi, és a filiszteusokat erre a partmenti síkságra vissza fogja majd szorítani. A egyik legfontosabb esemény, amit először foglalkoznunk kell, maga a Frigyláda, nem Steven Spielberg és a hasonszörű társai nyomán, hanem a Szentírás nyomán. Azt látni kell, hogy Izrael hatalmas vereséget szenved már az első nap, hiszen 4000 ember elvesztése az elég komoly eredménynek, vagy veszteségnek számít. De a Izraelnek a vénei mit csináltak? Feltettek egy nagyon jó kérdés, és egy egyszerű kérdés. Miért vert meg bennünket ma az Úr a filiszteusok által? Nem azt kérdezték meg, hogy miért voltak erősebbek a filiszteusok, vagy mi miért voltunk gyengébbek, nekünk miért volt jobb a hadifelszerelésük, nekünk miért volt gyengébb, hanem tudták azt, érezték a nép vénei és vezetői, hogy ebben a csatában nem az döntötte, hogy ki volt a szebb, az okosabb, a gyorsabb, a taktikusabb, hanem az, hogy Isten valamiért megvonta az ő védelmét és a kegyelmét, áldását Izrael népétől. A kérdés jó volt. A válasz viszont, illetve amit ők kiokoskodtak, az egy katasztrofális döntés volt. Ők úgy okoskodtak, hogy az volt a probléma, hogy Isten nem volt a táborban. És ők azt gondolták, hogy ha a Frigyládát idehozzák Silóból, ahol Sámuel is kapta az elhívást, akkor a Frigyládának a jelenléte önmagában garantálni fogja a győzelmet. Volt erre igei alapjuk nekik, természetesen volt, mindjárt látni fogjuk, hogy a mózesi törvényekben van erről pár kinyilatkoztatás, de azt lehet látni, hogy ahelyett, hogy győzelmet arattak volna, nem hogy még súlyosabb vereséget szenvedtek a csatában, hanem azt is lehet látni, hogy elveszítették a Frigyládát, elveszítették Istennek a dicsőségét. Az, hogy mit is jelentett a Frigyláda Izrael számára, azt érdemes áttanulmányozni, mert ebből fogjuk megérteni azt, hogy Fineásnak a felesége miért nevezi el szülés után a gyermekét Ikábódnak, vagyis a dicsőség elvesztésének. Az egész történetet megnézzük, a nép véneitől, Éli főpapon keresztül és a fiúkon keresztül, Fineás felesége volt a legszellemibb lény, illetve személy ebben az egész történetben. Ő kristálytisztán és világosan látta, hogy ennek a csatának az elvesztésével, a Frigyládának a fogságra vitelével Izraelbe beköszöntött egy Ikábód időszak, egy Ikábód korszak, amikor Izrael nélkülözni fogja Istennek a dicsőségét, Istennek a jelenlétét. Ez egy 20 éves időintervallum volt, ezt a 7. részből majd tudni fogjuk, illetve a Frigyláda 7 hónapig van a filiszteusoknál, majd ezekre is fogunk néhány igét nézni. Tehát ez az asszony, miközben szül, nem azzal van elfoglalva, hogy mi van a férjével, apósával, hanem ő egyből arra gondol, hogy itt a néppel mi van. Mi van Isten dicsőségével, mi van Isten hatalmával, Isten jelenlétével, és látja, hogy egy borzalmas katasztrófa történik, és ezért elnevezte a kis gyermeket Ikábódnak. Az elmúlt alkalommal beszéltem, hogy szeretném látni azt, hogy a gyülekezetünkben ilyen Sámuel típusú gyerekek nőnek fel, és szomorú sok gyülekezetben ilyen Ikábód gyerekek rohangálnak, hogy a gyülekezet elvesztette már a fénykorát, a régi dicsőségét, a létszámát, a tagságát, az erejét, hatását a külvilágra. Ezek ilyen Ikábód típusú gyülekezetek, majd ha lesz idő, akkor fogok erről beszélni. De fontos, hogy mi inkább ilyen Sámuel típusú gyülekezet legyünk, hogy meghalljuk az Isten hangját, beszélünk az Istennel, közösségünk van az Úrral, ez nagyon-nagyon fontos dolog. És hogy mondtam, Sámuellel kapcsolatban itt két dolog merül fel. Az egyik az, hogy mivel tudták a nép vezetői és vénei, hogy Sámuelhez szól az Úr, Sámuellen keresztül végre kijelentés érkezik Istentől, akkor mi lett volna a leglogikusabb kérdés ebben az esetben? Megkérdezni az Urat, hogy most mit csináljunk. Emlékeztetek, hogy Dávid is, amikor harcolt, mit csinált? Megkérdezte az Urat. Nem Istent hurcolta jobbra-balra, meg igazította maga teológiájához, meg logikájához, hanem mindig megkérdezte Istent, hogyan harcoljon, hogyan vezesse a harcot, és hogyan támadjon a filiszteusokkal szemben. Itt a nép vezetőinél nem ezt látjuk, hanem gyorsan kitalálják, hogy jó, fogjuk meg a Fridládát, Hofni és Finás majd elhozzák a szokásos protokoll szerint, és akkor minden rendben van. Hát, mint ahogy látjuk a történetben, nem ez történt. Nézzük, hogy a Fridláda miért volt fontos Izrael számára. Az egyiket a 2 Mózes 25-22-ben olvashatjuk, ez a kijelentéssel van kapcsolatban. Ott jelenek meg neked, és beszélek veled a födérről, a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak. Beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izrael fiainak. Itt még esetleg rá lehet fogni liberális teológusoknak, hogy ez csak Mózesnek szól ez a kijelentés, és nem Izrael népének. Ezért a Bírák 20-27-ben is olvashatjuk, hogy megkérdezték Izrael fiai az Urat, mert abban az időben ott volt az Isten szövetségének a ládája. Vagyis az Istennek a ládájának egyik nagyon fontos, és nem véletlenül tettem az első helyre, hogy Isten azon keresztül kijelentést adott. Isten ott szólt a néphez, a választott felkent vezetőhöz, és ezáltal tudták Isten népét kormányozni és irányítani. Láthatjuk majd a honfoglalás során is, milyen szerepe lesz a Fridládának, illetve majd a törzsi területek szétosztásánál is mindig megkérdezték az Urat, és ott vetettek sorsot a különböző törzsi területek fölött. A második szintén fontos az engesztelés. Ezután vágja le a bakot, mint a nép vétek áldozatát, itt a főpapról van szó, vigye be a vérét a kárpiton belőle, és úgy cselekedjék ezzel a vérrel, ahogyan a bika vérével cselekedett. Hintse a fedélre és a fedél elé, így végezzen engesztelést a szentélyért, Izrael fiainak a tisztátalansága miatt, és minden vétkes hitszegése miatt. Így cselekedjék a kijelentett sátráért is, amely köztük tisztátalanok között van. A másik szintén nagyon fontos és lényeges dolog, hogyha nincs Fridláda, nincs engesztelés, nincs Jom Kippur, nincs bűnért való áldozat a nép egész éves bűnéért. Tehát a Fridláda nincs jelen, akkor a népnek a vétkei tornyosulnak és halmozódnak, és minél nagyobb vétekbe kerül Izrael a felhalmozódott bűnök miatt, annál erőteljesebben árad ki Istennek a haragja a mennyből. Pontosan azért, mert ők szövetséges nép voltak. Ha az 5. fejezetet elolvassátok, ott is lehet látni, hogy a filiszteusokat is szépen ember, aki a Fridláda maga módján, de ott sokkal kevesebb probléma történik, mint Izrael életében, mert ők nem szövetséges nép voltak, nekik nem volt kijelentésük Istenről, csak volt úgymond egy elkobzott Fridládájuk, amit a pogány szokások szerint bevittek a Istenük templomába, mert úgy gondolták, hogy legyőzték Izraelnek az Istenét. A harmadik nagyon fontos dolog a győzelem, itt ez most kulcsfontosságú ebben a történetben. A 4 Mózes 10.35-ben olvashatjuk. Valahányszor elindult a láda, ezt mondta Mózes, kelj föl, Uram, szóródjanak szét ellenségeid, gyűlölőid, meneküljenek előled. Vagyis amikor Izrael harcba vonult, a ellenséges nép támadta meg, akkor a Fridláda volt az, amely a győzelmet biztosította, és ebben Mózes is nagyon sok példát ad nekünk, és látjuk majd azt, hogy a honfoglalás során is igénybe veszik a Fridládának ezt a fajta jelentését, vagy jelentőségét. Azt látni kell, hogy maga a Fridláda egy olyan tárgy volt, ami isteni transzferenciával volt átítatva. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy nem a Fridláda volt maga Isten, hanem Istennek a sekináját, Istennek a dicsőségét hordozta. Majd erről a sekina és a kábor kérdésről egy picikét majd később fogok beszélni, de látni kell, hogy amikor a nép behozza a táborba az Isten Fridládáját, akkor ezt egy talizmánként, amuletként, kabalaként kezdték el kezelni, hogy ez majd biztos megoldást fog adni a problémájukra. A negyedik nagyon fontos dolog volt a vezetés. Így indultak el az Úr hegyétől 3 napi útra. A 3 napi úton az Úr szövetségének ládája vonult előttük, hogy pihenő helyet keressen nekik. Hát a Fridláda a vezetésben is nagyon-nagyon fontos szerepet játszott, hogy Isten szerinti módon tudjon a nép táborozni és vándorolni a pusztában, illetve majd a honfoglalás során. És végül A természet fölötti események, általában ezek szokták izgatni a kutatók, illetve a különböző science fiction íróknak a fantáziáját, amikor a Fridatlának a jelenlétében egy olyan erőtér van, amely vagy áldásul, vagy átokul szolgál emberek számára. A filiszteusok számára átokul szolgált, ítéletet hozott létre. Izrael életében viszont voltak dicsőséges pillanatok is. Például Józsué 3.13-ban olvashatjuk, hogy mihelyt a Jordán vizét érinti a papok lába, akik az Úrnak, az egész föld urának a ládáját viszik, a Jordán vize ketté válik, a felülről lefelé folyó víz pedig megáll, akár egy gát. Vagyis a száraz lábbal való átmenést hasonlóképpen a Vöröstengeri átmenetelnél, ott még nem volt Fridláda, itt a Fridládát vívő papok voltak azok, akik Istennek ezt a hatalmát demonstrálták. Majd Jerikó elfoglalásánál is olvashatjuk, hogy vonuljatok fel, járjatok körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az Úr ládája előtt. Tehát Jerikó elfoglalásában is döntő szerepe volt a Fridládának, nem csupán a nép hangjának és kiabálásának. Tehát lehet látni, hogy amikor a nép vénei Silóból odahozatják a Fridládát, akkor egy nagyon erős önbizalommal és hittel rendelkeztek, hogy ahogy korábban ezt megtörtént, ma is meg fog történni, és az Úr meg fog szabadítani. De mi volt az egyik legnagyobb probléma? Ha a történetet figyelmesen olvastátok, a filiszteusoknak van ott egy fél mondata. Mit mondnak a filiszteusok? Ilyen azelőtt még soha nem történt. Eltelik már több száz év a bírákkora óta, a bírákkora kezd lezárulni, és Izrael egyetlen egyszer sem vette igénybe a Fridláda segítségét, hogy a filiszteusokat kiszorítsák vissza a tengerparti síkságra. Egyetlen egyszer sem vette igénybe Izrael Istennek a segítségét a szabaduláshoz. És nagyon sok ilyen hívő van a kereszténységben is, hogy minden lehetőség van arra, hogy segítségül hívják az Úr nevét, hogy harcoljanak és győztes életet éljenek, de nem teszik meg. Hagyják parlagon heverni az Istentől kapott fegyvereiket, nem élnek azokkal a javakkal, amelyeket Isten nekik adott. Ennek nem kellene így lenni. A démonok csak röhögnek azon, amikor egy hívő fegyvertelenné válik, hitetlenné válik, ezt nem szabad megengedni. Amit Isten adott fegyvereket, azokkal harcolni kell. Ennyi csak nagyon röviden, és majd ha megnézitek a Sámuel könyvének 5., 6. és a 7. fejezetét, akkor majd láthatjátok, hogy a Fridláda az itt van Silóban, itt elviszik a csatába, majd Asdódba kerül, Gádba, Ekronba, itt lesz majd a Bécsemes, amikor meghal 50 000 ember, és majd végül Kirjat-Jearimba kerül a láda, és majd Dávid fogja az elfoglalt Jeruzsálembe vinni. Ezt, ha majd úgy érdekel benneteket, nézzétek végig, majd egy-két ígért fogok ezzel kapcsolatban hozni, de lehet látni azt, hogy a Fridládának az Ószövetségben döntő jelentősége volt. Az Új Szövetségben már azért sincsen, mert Istennek ez a fajta dicsősége, ez Jézus Krisztusban jelent meg. És akik Jézus Krisztusban vannak, illetve Jézus Krisztus az életükben él, ők ezzel az Isteni dicsőséggel rendelkeznek, amiben a belépő a megtérés és az újjászületés lesz. A végén, ha lesz rá időnk, akkor egy kicsikét fogok erről majd beszélni, de nagyon röviden csak tényleg ennyit a Fridládáról. És nézzük, mi jellemzi az Ikabód korszakot. Az egyik, hogy nincs Isteni dicsőség. Ahogy mondtam, Istennek a dicsősége és a jelenléte a pusztai vándorlás során domborodik ki erőteljesen. Emlékezhettek rá, hogy a Fridládát mikor kezdik el készíteni az izraeliták. Kijönnek a pusztából, eljutnak a Sinai hegyhez, és mi történik ott? Elkezdenek aranyborjút imádni. Egy olyan nép volt, akik egyből elkezdtek bálványt imádni, amint kézzelfogható materiális istenük nem lett, és éppen ezért Isten Mózesnek a mennyei mintára, és erről korábban beszéltem a Sion kapcsán, a mennyei mintára elkészíti a egekben levő istentiszteleti mintát, és az behozza a nép közé, hogy valamilyen szinten Isten tudjon közöttük lakozni. A Sekina, az Istennek a dicsősége, magát a szót, a Sekinát a héberben nem találjuk meg. Az eredeti szövegben a Sakán kifejezés szerepel, ebből származik a Sekina, ami sátorozást, ottlakást jelent. Vagyis a Sekina nem más, mint amikor Isten az ő mennyei dicsőségéből egy kis pici koncentrált részt valamilyen meghatározott helyre elhoz és leküld. Ez a lakozásnak a helye. A Kabod, amivel az Ikabod is számozik, hogy nincs már dicsőség, a Kabod pedig magát a dicsőséget jelenti. Tehát az egyik maga a dicsőségre vonatkozik, a másik pedig a dicsőségnek a helyére vonatkozik. És amikor a kabod szóban, annak az alapjelentése az súly vagy mérték. Tehát amikor Istennek ez a tömény jelenléte megjelenik valahol, ez a fajta dicsőség, annak mindig súlya van. Ezért volt az, hogy a papok nem bírtak megállni a templom szentelésén az Úrnak a jelenlétében, vagy amikor valaki Istennel így találkozik, elerőtlenül gyenge lesz, összeesik, mert ez a fajta dicsőség, amellyel szembesül, ez mindig őt térdekényszeríti, fizikális változásokat hoz benne létre. A prófétai szolgálatában még számtalan aspektusa van ennek a dolognak, de a lényeg mindig ez, hogy az Isten dicsőségével, amikor az ember találkozik, akkor mindig változás történik. Olyan nincs, hogyha valakit Isten dicsősége megérint, hogy nem történik változás. És nem feltétlenül csak pozitív dolgok vannak benne, hanem benne vannak a negatív dolgok is, hogy bűnvallás történik, szabadulás történik, helyre jönnek dolgok az életében. Tehát mindig, amikor az ember szembesül Isten dicsőségével, akkor mindig változás történik. Ez tehát az Isten dicsőség, amely az Ikabód korszakot jellemző, hogy nincsen Izraelben. Gondoljatok bele, nem volt a Fridláda, nem volt ott Istennek a megtapasztalható, megtapintható jelenléte, és mindig ez a fajta Fridláda volt, az majd később lehet látni a dávidi történetben, illetve Sámuel történeténél is, hogy a főpapoknak a felszentelése, a főpapoknak a legitimációja, hogy évenként egyszer bevitték a jomkippuri áldozatot, és Isten elfogadta azt, legitimizálta a főpapi szolgálatot, akkor legitimizálta a prófétai szolgálatot és a királyi szolgálatot is, tehát a felkenetéssel is nagyon szoros összefüggésben van Istennek a dicsősége. A másik probléma az Ikabód korszaknak, hogy nincs kijelentés. Amikor nem volt Fridláda, nem volt Istennek üzenete, és majd látni fogjuk Isten megoldását, ekkor támasztja fel majd Isten a prófétai intézményt. Amikor Izrael fiai sokáig nélkülözni fogják a ládát, lesznek majd ilyen időszakok, proféták akkor is lesznek, Isten behozza a prófétai szolgálatot. Ha megnézzétek az apostolok cselekedeteit, Péter prédikációját például, vagy Pál is utal erre, a prófétai szolgálatot honnan kezdik el számolni? Sámueltől kezdve az összes prófétákig. Hát a prófétaság, mint intézmény, az egy a Ószövetség Izraelben Sámuel korában kezdődik. Korábban beszéltem az alapozó típusú prófétáktól, aminek Mózes az utolsó tagja az Ószövetségbe, és vannak a Sámuel típusú építkező próféták, akik ezekre a kijelentésekre építenek, és ez az újszövetségi prófétai szolgálati ajándéknak is a mintája, de erről ma nem biztos, hogy fogok tudni majd beszélni. Tehát nincs kijelentés, hogyha nincs Fridláda, nem szól Isten a fedélen keresztül, ahogy ezt korábban láttam, és egy gyülekezetben is ez a korszakot az jellemzi egy gyülekezetben, hogyha ez belép, hogy vannak nagyon szép prédikációk, okos, nagyívű teológiai beszédek, de nincs az Istennek élő beszéde. Az emberek úgy mennek el, ahogy jöttek, semmilyen változás nem történik, nem érinti meg a szívüket Istennek a beszéde, Istennek az igéje. Ennek lehet az is az oka, hogy maga a fogadó fél áll úgy hozzá Istenhez, hogy elutasító vagy ellenálló, de alapvetően, ahol Isten igéjét hirdetik, Isten dicsőség a középpontban van, ott Istennek a kijelentése működik a gyülekezetben. A harmadik nagyon fontos, hogy nincs engesztelés. Ahogy mondtam, a Fridládának a másik legnagyobb jelentősége abban volt, hogy itt történt az évenkénti jomkipuri áldozat, amikor Izraelnek a bűneit eltörölték, és Izrael népe a következő évet egy tiszta lappal kezdhette. 20 évig nélkülözik majd ezután a izraeliek Istennek a ládáját, és gondoljatok bele, 20 évig úgy élt Izrael, hogy nem történt meg az évenkénti engesztelő áldozat. 20 évig élnek úgy, hogy Izraelben nincs, aki bemutassa a népért való áldozatot. És ezért lesz az, majd a 7. részben olvashatjátok, és majd erre kicsikét beszélek, hogy Isten megoldási tervében benne volt az, hogy a bírák korában többször is előfordult, hogy X időre különböző népek uralma alá került Izrael, hogy amíg a nép nem kezdett el vágyakozni Isten után, nem kezdett el Isten jelenléte után érdeklődést mutatni, addig Isten nem szólt a néphez. És Sámuelnek az időszaka és ez a 20 év, nagyon-nagyon minimális ismereteink vannak ezzel kapcsolatban. Következő, nincs győzelem, ahol nem volt a Fridláda, nem élték át az izraeliták a győzelmet, egy folyamatos vereségben voltak, még Saul idejében is voltak ilyen kisebb-nagyobb győzelmek, majd az igazi győzelmek majd akkor kezdődnek el, amikor Dávid a Sionra viszi a Fridládát, és utána megkezdi majd a filiszteusok elleni harcot, de az a gyülekezet, ahol nincs ott Isten dicsőség, ott nincs győzelem sem. Az emberek a maguk erejéből, képességeikből, tanácsaikból nem fognak tudni az ellenség fölött győzedelmeskedni, csak hogyha az Isten dicsősége betölti ezt a helyet. Ha nincs ott Istennek a dicsősége, nincs győzelem a gyülekezetben sem. A következő probléma, hogy nincs vezetés. Azt lehet látni, hogy mivel a Éli főpap, illetve a fiai is meghaltak, teljesen eltávozik a vezetés Izraelből. Idézélve egy szem prófétaként a fiatal tinédzser Sámuel ott áll, és nincs a népnek vezetője. És minden olyan gyülekezetben, ahol az emberek nem merik felvállalni az Istentől elhívott vezetők, a kormányzást és az irányítást konfliktusok vállalása árán is, az mindig egy Ikabod gyülekezet lesz, ahol Istennek nem lesz dicsőség, ahol megtűrik a bűnt, megtűrik a tisztátalanságot, a szennyet, ahol nincs kormányzás, ahogy az Ószövetségben is olvashatjuk, ha nincs vezetés, elvész a nép. Ilyen egyszerű. Tehát a Istennek a népét mindig kormányozni kell, és nincs természet fölötti esemény, vagyis a gyülekezetben nincsenek megtapasztalások. Itt most nem feltétlenül olyan hatalmas nagy dolgokra gondolok, hogy halottak feltámasztása meg ilyenek, hanem ahol nincs Isten dicsőség, ott nincs természet fölötti esemény. Az emberek nem gyógyulnak meg, nem szabadulnak meg, nincsenek lelki problémáknak a helyreállása, házasságoknak a helyreállása, ott nincsenek természet fölötti események, és ez lesz az, amiről korábban Malakiásnál beszéltem, hogy ez a haldokló típusú gyülekezet, és ezért jó, hogy korábban mondtam, hogy inkább Sámuelek rohangáljanak közöttünk, mint ilyen kis Ikabod gyerekeket hajkurászunk itt a folyosókon. Nézzük, mi volt Isten terve. Tehát láthatjuk azt, hogy Izrael egy hatalmas krízisbe kerül, vezetés nélkül vannak, frigyláda nélkül vannak, Isten dicsősége nélkül vannak, és Isten ekkor elkezd egy újat kezdeni. Ahhoz, hogy Isten egy újat kezdjen, erre számtalan bibliai példa van, a régieket mindig eltünteti. Isten eltünteti a régi életnek a romjait, a régi életnek a darabjait, és egy teljesen tiszta terepasztallal kezdi a dolgot. Ezen csak vázlatosan fogunk most átmenni, ezt inkább csak azért mondom el, hogyha valaki esetleg mélyebben szeretne belásni Sámuel próféta írásába, illetve a királyok első könyvéig, akkor egyfajta áttekintést szeretnék erről adni, hogy Isten hogyan tud egy ilyen vert, tönkrement helyzetből valami jót létrehozni. Az első a régi és a silói rendszernek a felszámolása, vagyis a bírák korszakának, illetve az ottani istentiszteleti rendnek a felszámolása. Azt már olvashattuk, hogy a frigyláda eltűnik a csatában, a filiszteusok elviszik magukkal. Azt is tudjuk a történelemből, hogy a silói szentélyt feldúlják, de mielőtt ez bekövetkezik, addig a papság egy része a edényekkel, a különböző istentiszteleti eszközökkel és magával a szent sátorral Jeruzsálem közelébe húzódik. Olvashatunk majd a Bibliában, hogy hol itt van a szent sátor, hol ott van a szent sátor, tehát mindig viszik jobbra-balra. Viszont a frigyláda teljesen el van különülve a szent sátortól, tehát úgy van egy istentiszteleti liturgiai helyszín, hogy nincs ott Isten maga az ő jelentőségében, dicsőségében, hatalmában. Tehát egy mechanikus, áldozati rendszerű istentisztelet folyik, de Istennek a ládája a hetedik részben olvashatjuk, hogy Kirjat Jearimban van. A másik szintén fontos dolog, amire utaltam, hogy Isten behozza a prófétai kenetet. Vagyis Isten feltámaszt egy prófétát, Sámuelt, akinek a jelentőségét nagyon nem lehet se alábecsülni, se túlbecsülni, mert nagyon túlmutat a bibliai történeteken, egészen az örökké valóságig tartó hatása van az ő szolgálatának, és Sámuel lesz majd a prototípusa annak a prófétai szolgálatnak, amely majd kiképezi a próféta iskolákban a próféta tanítványokat, és az ő szolgálata után tulajdonképpen jelennek meg majd az író próféták is, és ezek a próféták is mindezekből a Sámueli ékletettségű próféta iskolákból fogják majd kapni az első instrukciókat. Olvashatjuk már az írásokban is például, hogy a próféta fiak például többek között ilyenek voltak, és ezek mind ide nyúlnak vissza Sámuel szolgálatára. És azt olvashatjuk a hetedik részben, ami miatt Isten ezt a 20 éves időszakot elrendelte, a hetedik rész második versétől, attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat Jearimban volt, sok idő, még pedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Hát eltelt 20 év, és Izrael végre elkezdett sóhajtozni. Isten ezt szereti, amikor a nép végre meg akar térni a bűneiből, szomjazik és vágyik Isten után, na akkor Isten elkezd közbeszólni, és ekkor ismét előlép Sámuel, és egy hatalmas ébredés veszi kezdetét Izraelben, elhagyják a bálványaikat, a nép pedig felbátorodva Isten vezetése nyomán, itt Sámuelnél olvashatjuk, majd nézzétek meg a hetedik részben, végre győzelmet aratnak a filiszteusokon, és nem csak úgy simán legyőzték őket, hanem természet fölötti módon maga Isten harcolt Izraelért, és avatkozott be a harcnak a menetébe. Viszont azt is szomorúan meg kell állapítani, hogy ez a fajta ébredés, amit ez a Sámuel típusú kenet behozott Izrael népének az életébe, ez nem sokáig tartott. Azt olvashatjuk utána, hogy a fiai már nem teljesen az ő út, nem az Úr útját követték, és a nép nem akart függni egy felkent prófétától, nem akart mindig egy felkent személytől függni, akár főpapról legyen szó, vagy prófétáról, hanem úgy, ahogy az összes többi környező nép királyt szerettek volna maguk fölé állítani, és ez a királyválasztás, mint tudjuk, az első király az Saul volt, rengeteg negatív esemény történt vele, a sok pozitív mellett is, de ez megakasztja ezt az ébredési folyamatot, és Izrael megint nem kerül be Isten dicsőségének az uralma alá, hanem egy királyi uralom, egy királyi intézmény jön létre, és a profétai szolgálat Isten nem véletlenül adja pont ebben az időszakban, ami lezárja a bírák korszakát, mert mindig a proféták voltak azok, akinek ellensúlyt kellett képeznie a királynak az uralma és a nép vezetése között, hogy nehogy egy despota, nehogy egy uralkodó típusú legyen, aki esetleg a népet jogtalanul, hűtlenül kezeli, és ezért volt az, hogy minden egyes ószövetségi király mellett, főleg a déli országrészben mindig istenfélő proféták voltak. Dávidot is körülvették a proféták, Salamont is körülvették a proféták, Saulnál is ott van a kezdeti időszakban, ott van mellette Sámuel. Tehát lehet látni azt, hogy Isten a profétai intézménnyel és szolgálattal segíti és támogatja a királyságot azért, hogy a nép Isten útján maradjon, és a király is Isten vezetésében legyen meg. Aztán van egy kicsikét hosszabb ige szakasz, ami a hátterét világítja meg ennek a történetnek. Ezt szeretném még azért felolvasni, mert ebből látni fogjuk Istennek a menetrendjét a történettel kapcsolatban. A Zsoltárok könyvének 78. Zsoltár 58 és 68. verse közt a következőt olvashatjuk. Áldozó halmaikkal haragították, és bálványszobraikkal ingerelték. Ezt hallva Isten felháborodott, és nagyon megutálta Izraelt. Elvetette Silói lakhelyét, sátrát, amelyekben emberek között lakott. Fogságba juttatta hatalma jelét, ékességét ellenségei kezébe. Népét fegyvermartalékává tette, mert megharagudott örökségére. Ifjai tűzemésztette meg, szüzeik nem énekeltek názdalt. Papjai fegyver által estek el, özvegyei nem sírhattak. Akkor, mint aki addig aludt, felébredt az Úr, mint egy bortolújongó hős, és visszaverte ellenségeit, gyalázatba döntötte őket örökre. De József sátrát megvetette, nem Efraim törzsét választotta. Júda törzsét választotta ki, a Sion hegyét, mert azt szerette. Magasra építette szentélyét, akár az eget, örök alapot vetett neki, akár a földnek. Ezután kiválasztotta szolgáját Dávidot, és kivette őt a juh aklok közül. Ezt nagyon röviden tömörednek az egész korszaknak a története benne van abban néhány igeversben, és lehet látni azt, hogy Isten ekkor kiválasztja Siont, és elveti Efraimot. Ez a Siló a Efraim területén volt, ez volt a legnagyobb törzse Izraelnek. Ha megnézre például a Hósás könyvét, is sokszor Efraimként hivatkozik az északi ország részre, de Isten azt mondja, hogy emiatt a millió báványimádás, a papoknak a szentségtelensége miatt, különösen Hofné és Finás esete, akiket Beliáll fiainak is nevez a szentírás, ezért Isten elveti ezt a részt, felszámolja a silói szentét, és kiválasztja a Siont. És ugyanakkor nem csak, hogy kiválasztja Siont, hanem elhívja Dávidot is, aki majd tulajdonképpen ezt az egészet menedzselni fogja, aki Istennek a valódi uralmát fogja majd Izraelbe teljes mértékben helyreállítani. Neki lesz majd szellemi látása arról, hogy Isten a Siont választotta ki, ami ugyebár Sálem történetében olvashatjuk Melkizedeknél. Ő lesz az, aki felismeri nyilvánvalóan Sámuel prófétának a mentorlása a nyomán a prófétai dicsőítésnek a jelentőségét, és teljesen elválasztja Istennek az imádatát, Istennek a dicsőségét a frigyláda által egy külön helyen, és teljesen máshova helyezik majd a mindennapi úgynevezett tamid áldozatokat. És van egy nagyon beszédes igevers az 1 Krónikák 13.3-ban, ami tulajdonképpen a dávidi reformnak az alapját képezi. Azt olvashatjuk az 1 Krónikák, amikor Dávid a frigyládát felviszi Jeruzsálembe, és hozzuk el magunknak Istenünk ládáját, mert Saul idejében nem törődtünk vele. Tehát Saul is egy olyan személy volt, aki nem foglalkozott Isten ládájával, nem törődött Isten dicsőségével, pedig ott volt előtte a példa, amikor Isten hatalmas győzelmet adott Izraelnek a megtérések és a megújulások által. Egyes rabbinikus kommentárok szerint ez a benyámini fiatal, aki elfutott a csatatérről és vitte a hírt Élinek, ezzel azt mondják, hogy Saul volt. Érdekes módon jegyzi meg a Biblia, hogy benyámini volt. Nem biztos, hogy így volt, de lehet, hogy ő is részt vett a csatában. És majd Dávid lesz az, aki a 24 órás dicsőítést be fogja vezetni, a szellemi imáratot behozza Izraelnek az életébe, és ez lesz majd az a Dávidnak a sátra vagy sátora, amelynek a pogányok üdvösségében is óriási és döntő szerepe és jelentősége lesz. Hát ezt kell látni nagyjából a Sámuel és a királyok könyvében, hogy Isten egy teljesen újat kezd a nép bűnei és bálványimádása miatt, megengedi, hogy fogságba menjen a dicsősége, fogságba menjen a ládája, és azért, hogy Isten egy újat tudjon kezdeni. És ezért lényeges látni azt, hogy Istennek a dicsősége, az, ha nincs ott valahol, nincs meg egy adott helyen, akkor az emberek nem tudnak Isten javaival élni, nem tudnak Isten javaival rendelkezni. Azt is érdemes megvizsgálni ebben az esetben, hogy a népnek a vezetői is hogyan viselkednek, amikor krízis helyzet van, vagy nehéz helyzet van, és éppen ezért a történet alapján néhány tanulságot megnézni, hogy a gyülekezetből hogyan tűnik el Istennek a dicsősége. Az egyik ilyen probléma, hogy Istent felhasználni emberi akarat vágyak elérésében. Nem az volt a kérdés, hogy megkérdezzük az Úr, nem az volt a dolog, hogy megkérdezzük az Urat, hogy most harcoljunk, ne harcoljunk, várakozzunk, ne várakozzunk, itt támadjunk, vagy ott támadjunk, hanem ők kitaláltak valamit, és elvárták, hogy Isten igazodjon és alkalmazkodjon hozzájuk. Ez a tipikus áld meg Uram szindróma, hogy mi kitalálunk valamit, és Isten felhasználjuk a saját céljaink érdekében. A bővölködés teológia is erre épül, hogy én gazdag és milliómos, meg milliárdos akarok lenni, és ehhez fel fogom használni Istent. Tulajdonképpen a mammon Istenhez, a Biblia Istenén keresztül szeretnének eljutni. Tehát ezt nem szabad megengedni, hogy amikor valamilyen tervénk és vágyaink vagy céljaink vannak, ezzel önmagában nincsen semmi probléma, de kérdezzük meg, hogy ez az Úrtól van-e. Istentől van ez a vágy a szívemben, ez a gondolat a szívemben, akár egy prédikáció kapcsán, akár egy szolgálat kapcsán, és ne használjuk fel Istent a magunk céljaira, csak azért, hogy a testi kényelmünket, vagy különböző dolgokat kielégítsünk, és különösen veszélyes ez abban az esetben, amikor valaki Istenre egy ilyen amuletként, vagy talizmánként tekint, aki meg fogja oldani minden problémáját. A második, a szent dolgokat babonásan kezelni. Izrael is belesett ebbe a bűnbe, hogy magát a frigyládát kezdték el imádni, a frigyláda volt az imádatuk tárgya, és nem maga az Isten. Ez a gyülekezetekben is elő szokott fordulni, amikor különböző szolgálattevőket kezdenek el úgymond felmagasztalni, vagy dicsérni, vagy különböző szolgálati területeket. Ezért van az, hogy sok ilyen kóborló és vándorló keresztény van, mert az egyik gyülekezetben ez a jobb, a másik gyülekezetben az a jobb, és mindig, ami éppen nekik tetszik, azt keresik, azt kutatják, és ilyen babonásan kötődnek ezekhez a dolgokhoz. A harmadik probléma, döntést hozni Isten vezetése nélkül. Azt hiszem, ezt nem kell ecsetelni, hogy milyen problémák származnak abból, amikor az embernek a saját gondolatai kerülnek előtérbe, teljesen háttérbe szorítja Istennek az üzenetét, Istennek a kijelentését, figyelmen kívül hagyja azt, amit Isten a Bibliában ír, amit a Bibliában kijelentett, és majd ő meg fogja mondani még az Istennek is, hogy mit kell tennie. A negyedik dolog, visszaélés Istennek a szentségével. Itt láthattuk azt, hogy a lévitai törvény szerint, hogy és milyen módon kell vinni a frigyládát. Láthattuk, hogy a frigyládát, kik viszik a táborba, Hofni és Finás. Két szentségtelen ember, aki hozzányúl a frigyládához, már önmagában hordozza a bukásnak a lehetőségét és a kockázatát. Tehát az Isten szent dolgaival nem szabad visszaélni. Azok szentek és szentek is maradnak. Emlékeztettek rá, hogy amikor Nádáb és Abihu idegen tűzzel bemegy a szent sátorba, mi történik? Azonnal meghaltak. Isten megmondta, hogy a hozzá közel állókon mutatja meg az ő szentségét. Az ötödik probléma, amikor megtérhetlen vagy szentségtelen emberek vannak a vezetésben és a szolgálatban, vagyis amikor a gyülekezet megtűri a bűnt a közösségben, nem intik, nem feddik a bűnösöket, akkor mindig az van, hogy a gyülekezet elerőtlenedik, meggyengül, Istennek a jelenléte, Istennek a kijelentése nem tapasztalható meg. Figyeljétek meg, ott van Éli a főpap. Gondoljatok bele, Izrael egy döntő csatára készül, elviszik a Fridládát, az rendben van, aggódik a Fridládáért, ahogy egy bírónak vagy egy főpapnak kell is aggódni, de mit csinál Éli, miközben várja a csata kimenetelét? Ül egy székben. Nem olvassuk, hogy megszaggatja a ruháját, mert az istentelen fiai elvitték a Fridládát. Nem olvassuk azt, hogy bent van a sátorban, és imádkozik, hogy legalább az Úr könyörüljön a népen, hogy hozzon szabadulást. Nem. Ott ül kint a székbe, és mozizik. Várja, hogy mi lesz az eredmény, és történik, ami történik. Nem ezt várja az ember Izrael mindenkori főpapjától és bírójától, hogy csak ül és várja az eredményeket. Egy Istentől felkent vezető, ha bármilyen krízis vagy nehézség van, még hogyha rossz döntések is születtek, legalább oda megy az Úr elé, elkezd imádkozni és könyörög, hogy Uram, könyörülj rajtunk, szabadíts meg minket, segíts meg bennünket. De nem olvassuk ezt Élinél. Éli csak szépen ül a székbe, és amikor meghallja a hírt, akkor lesz neki valószínűleg egy kompressziós csigolyatörése és meghal. Elveszíti az életét. Meg itt a súly problémája is volt neki. Nem sokat mozgott már szegény abban az időben, de itt a hangsúly tényleg ezen van, hogy nem úgy viselkedik, mint Izraelnek egy felkent vezetője, mint egy főpapja, mint egy bírója, hanem egy látszólagos külső szemlélő, és semmilyen módon nem vesz részt a szellemi harcban. Ha csak megnézzetek például Debórának az énekét, amiben a szellemvilágban hogyan dől el a Sisera elleni küzdelem, abban is lehet látni, hogy milyen nagy jelentősége van az imádkozásnak és a közbeni állásnak, és ez a mindenkori vezetésnek nagyon-nagyon fontos felelőssége, hogy a rábízott gyülekezetért imádkozzon, közben járjon, könyörüljön, ha rossz döntéseket hoznak, akkor Isten irgalmazon annak a testvérnek, segíteni, támogatni őket, de nem egy székbe ülni, és akkor várni, hogy mi történik. Ez nem Isten felkent vezetőihez méltó magatartás. És a hatodik, amikor a sátán helyet kap a közösségben, amikor már a bűn teljesen uralm alá vesz egy közösséget, akkor ott már nem lehet Isten szentségéről, Isten dicsőségéről beszélni. Emlékeztetek a korintusi gyülekezetben is, Pál apostol miért inti meg őket? Mert a parázna férfit nem zárták a gyülekezetbe, hanem hát jó, hát itt van a gyülekezetben, szeretjük, nagyon kell szeretni, úgy is megvan írva, hogy mindenkit szeretni kell, babusgatták, dédelgették, nem, Pál azt mondja, az ilyet teste veszedelmére a pusztulására átkradna sátánnak, mert egy kevés kovász az egész tésztát meg tudja keleszteni, hát nem lehet kompromisszumot kötni Isten népének a bűnnel kapcsolatban. Hát amikor Istennek a dicsősége kimegy egy gyülekezetből, kimegy egy közösségből, annak számtalan oka van, és ezért van nagyon sok templomajtomban már lakat, ezért zuhannak tömeges mértékben a templom idézélve, a templomba gyülekezetbe járóknak a száma, mert az emberek nem találkoznak az élő Istennel. Ez a legnagyobb probléma, hogy elmennek egy Isten tiszteletre, és mintha mi se történt volna, úgy mennek el, ahogy jöttek, nem találkoznak az Úrral, nincsenek bizonyságok, nincsenek megtapasztalások, nincsenek ima meghallgatások, nincsen a prédikációnak Istentől jövő ereje, átütő képessége, jellemformáló hatása, és ezekről a helyekről az emberek menekülnek. Ott fogják hagyni, mint a filiszteusok, vagy az izraeliták a filiszteusok elleni csatateret. Ilyet rátekintek az órámra. Lehet, hogy ez még bele fog férni az időbe. Az Istennek a dicsősége, ahogy korábban már mondtam, az a megtapasztalható jelenléte, ami mindig változást hoz az embernek az életében, és az egyik ilyen dicsőség megnyilvánulása az Istennek, amikor az ember megtér és újjászületik. Ez a legfontosabb dolog, és most itt elsősorban azokhoz szeretnék beszélni, akik még nem az úréi, akik még nem találkoztak Jézus Krisztussal, nem tapasztalták meg az eljövendő világ erőit, nincsenek tisztában azzal, hogy mi is tulajdonképpen ez a dicsőség. És nézzük meg, hogy a Biblia mit is tanít erről, mert ez tulajdonképpen a belépő. A Róma 3.23-ban olvasunk egy kulcsigeverset, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. Ez egészen a bűnesetig vezet vissza bennünket. A bűnesetnek az első és legsúlyosabb következménye az volt, hogy az ember a bűneset miatt elveszítette az Istennek a dicsőségét. Az a fajta jelenlét, amelyek korábban Ádám és Éva rendelkezett a bűneset előtt, hogy Istennel személyesen beszélgethettek, együtt voltak a kertbe, harmóniában éltek a természettel, az állatokkal, egymással, ez mind annak az isteni dicsőségnek a része volt, amely az Édennek a Édenkertjében megvolt. Amint a bűneset bekövetkezett, az emberek ezt a fajta isteni dicsőséget elveszítették. A bibliai antropológiában most nagyon mélyen nem akarok belemenni, de amikor az ember bűnbe esett, akkor létrejön ugyebár az óemberi természet egyrészt, ugyanakkor a szellemi része meghalt. Vagyis a szellemi része utána képtelen volt arra, hogy Istennel közösségbe kerüljön. Az ember szellemi funkciójának három fontos területe van. Az egyik a lelkiismeret, az erkölcsel van kapcsolatban és az etikával. A másik a kommunió vagy a közösség, amely az Istennel való kapcsolatunknak az alapja. És van a harmadik az intuíció, amikor az ember az Istennel tud kommunikálni. Most lehet, hogy egy kicsikét ez így tömör volt, majd lehet, hogy egyszeresleg egy kicsikét részletesebben beszélünk, de az egésznek az a lényeg, hogy amikor az ember megszületik és bűnben születik, mint minden ember, akkor ezek a szellemi funkciói vagy nem működnek, vagy takaréklángon vannak, mert ezt lehet a negatív oldalról is befolyásolni, lásd a démonizáltak, illetve a különböző varázslók, jósok meg ezek, ez egy másik nagyon nagy terület. De a legfontosabb területe az, hogy amikor az ember nélkülözi az Isten dicsőségét, akkor a lelkiismeret az valamilyen szinten működik, ez mindenkiben megvan, valakinél erősebb, valakinél gyengébb, ez különböző nevelési formákkal még egy kicsikét alakít. Is, de ami a következő az intuíció, amikor az ember Istentől kap kijelentéseket, és egy friss megtérőnek ez a legnagyobb élménye, hogy amikor befogadja szívbe Jézus Krisztus, ez a szellemi része újjáéled, akkor az intuitív része nagyon élénké válik, ugyanis ekkor fogja majd első körben megérteni a Bibliát. Amikor Isten a Szentíráson keresztül szól hozzá, és ez az intuitív része, ez a szellemi része meg van eleverve, és Isten tud hozzászólni, tud bele kommunikálni. És van a kommunió, vagy a közösség rész, az pedig, amikor az Istennel való közösségünket ápoljuk, amikor imádkozunk, amikor igét olvasunk, az Urat dicsérjük és magasztaljuk, ezek mind helyre fognak állni, ezek a belépők az Isten dicsőségébe, és nem véletlen, hogy Isten először ezt állítja helyre az emberbe, és nem véletlenül mondja Jézus, hogy valaki nem születik újonnan, meg sem láthatja az Istennek a királyságát, Istennek az országát, mert fontos az újjászületés, hogy ez a bűneset során elveszett dicsőség visszakerüljön az emberbe. És amikor az ember megvallja a bűneit, elfogadja az Úr Jézus Krisztus személyes megváltójának, akkor Jézus Krisztus belép az ő életébe, és a Szentlélek által újjászüli az ő szellemét, és Isten dicsősége beköltözik az életébe. És korábban beszéltem arról, hogy attól függően kinek milyen elhívás ajándéka lesz majd, belép a kenet is az életébe, és ez majd a növekedés során ennek a kenetnek majd lesz egyfajta megnyilvánulása és kiáradása. De hogyan is jutnak hozzá az emberek ehhez a dologhoz? A 2 Korintus 4:4-6-ban olvashatjuk ezt a folyamatot. Ezeknek a gondolkodását e világ Istene megvakította, itt a sátáról van szó, mert hitetlenek, és így nem látják meg az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világosságát, mert nem önmagukat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Isten mit talált, hogy a dicsőséget visszahozza a világba? Egyetlen egy szó. Az evangélium. Az evangélium az, ami Istennek a dicsőségét hordozza, és Istennek az ereje ebben a világban. És nem véletlenül a sátánnak a célja az, a e világ istene kifejezés kicsikét pontatlan, mert itt nem a kozmosz kifejezés szerepel, a látható világ szó szerepel, hanem az ájon kifejezés, ami a korszakot jelenti, vagy a sátán jelenleg ennek a világkorszaknak a kisbetűs istene, például a 1000 éves királyságban nem lesz Isten annak a korszaknak. Tehát itt a világszó egy kicsikét pontatlan, itt a korszakról van elsősorban szó. És a sátánnak az a célja, hogy az emberek ezt a fajta világosságot, ami az evangéliumból árad, azt az emberek ne hallják meg. Vagy ha esetleg meg is hallják torzított formában, hogy ne tudjanak megtérni. Ez a sátánnak a házi feladata. Az összes démonnak ebből kell leckét írni minden nap, mert ez a legfontosabb tevékenységük, hogy akik még nem az úréi, azokat teljes mértékben el tudja választani az evangélium világosságától és dicsőségétől. Az egyik görög kifejezésünk, amikor a világosságról szó van, hogy nem látják meg az Isten képmását, tehát a látás kifejezésre nem az Eide vagy az Aido kifejezés, van, hanem az ajugosz kifejezés, ami tulajdonképpen a fényt jelenti. Vagyis magyarra lefordítva, a sátánnak az a célja, hogy az embernek a bűneset során megsötétedett szellemébe az evangélium világossága ne menjen be. Ez a legfontosabb célja, hogy az emberek ne tiszta evangéliumot halljanak, ne Isten örömüzenetét hallják, hanem bármilyen felhígított, hamis, tévtanítós evangéliumot, hogy ne térjenek meg és ne üdvözüljenek. Az Istentől jövő evangélium, az felszabadítja az embert, az üdvösséget hoz az embernek, gyógyulást hoz az embernek, helyreállást hoz az embernek, és ezt az evangéliumot kell hirdetni, amíg Jézus Krisztus vissza nem tér. És a gyülekezetnek is ez a legfontosabb küldetése, ha Isten dicsőségét akarja a gyülekezetben látni, Isten dicsőségét akarja képviselni a világban, akkor az evangéliumot kell hirdetnie. Fontos, hogyha például valaki bejön a gyülekezetünkbe először, és az ajtónáló testvérek szeretettel fogadják, isteni békességgel fogadják. Fontos dolog? Fontos dolog. Fontos, hogy a dicsőítés prófétai tartalmú legyen, hogy az emberek szívét megérintse Istennek az üzenete? Nagyon fontos dolog. Fontos, hogy a gyermekeinkkel, akik foglalkoznak a vasárnapi iskolába, azok Istennek átadott életű szolgálók legyenek? És az igazi evangéliumot hirdessék és képviseljék? Persze, hogy fontos. Ezen áll vagy bukik minden egyes gyülekezetnek a sorsa és jövője. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy amikor valaki megtér és újjászületik, ez a fajta dicsőség belép az életébe, és Isten megváltoztatja az életét. Amikor valaki ezzel a dicsőséggel, ezzel a szentséggel találkozik, annak az élete radikális fordulatot vesz. 180 fokkal változik meg az élete, a gondolkodásmódja, a beszéde, az Istennel való viszonya, szüleivel, testvéreivel, rokonaival, munkához való viszonya, teljes mértékben átformálja őt Istennek a dicsősége, és a kezdeti időszakban csak ez fogja érdekelni. Nézzetek meg egy friss hívőt, gyakorlatilag olyan, mint egy kis ugribugri. Bizonyságot tesz fűnek, fának, minden csinál, bármilyen szolgálatba bevonható, nem hisztizik, nem problémázik, megvan a maga kis nyűge, baja, néha visszaesik, pelenkázni kell, stb. De alapvetően aktív, lelkes, mert egy új élete van. Egy újszülöttet senki nem szokott rászólni, mert pelenkázni kell, vagy éppen éhes, teljesen természetesnek vesszük, így kell a gyülekezetünkben is a friss megtértekkel gondolkodni. De ezzel Isten munkája még nem ér véget, mert az egy fontos dolog, hogy az emberek megtérjenek és újjászülessenek az evangélium által, és az evangélium, hogy mondtam, az Istennek az ereje, és ebben mindennek benne kell lennie. Hát nem csak egy része van az evangéliumnak, nem csak egy szegmense van az evangéliumnak, hanem benne van Krisztusnak a testetöltése, a szűztől való születése, a bűneinkért való engesztelő áldozat, a dicsőséges feltámadása, a mennybe menetele és a Szentlélek kitöltése, és mindennek pecsétje a hit való bemerítés. Ez az új szövetség evangélium 6 mondatban nagyon egyszerűen el lehet mondani. A 2. Korintus 3.18-ban olvashatjuk, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra képre formálódunk át az Úr szelleme által dicsőségről dicsőségre. A megtérés, ahogy mondtam, az belépő. Ezután jön a legfontosabb dolgunk, amit a Biblia megszentelődés folyamatának is ír, ami nem más, mint hogy dicsőségről dicsőségre változunk át. Napról napra formálódunk át Jézus Krisztus képére és hasonlatosságára. Ez egy komplett életcél a hívő embernek, ebben benne van a szolgálata, a mindennapi élete, mindent lefed, de mindenek előtt az Isten dicsőségét keresi, minden olyan személy, akit valóban Isten megérintett, újjászületett, hitáltal a szívében él Jézus, és ezt a fajta átformálódást igyekszik munkán az életében. Ahogy mondtam, vannak nehezebb időszakok, könnyebb időszakok, vannak harcok, problémák, de alapvetően ezt a dicsőséget, ha Krisztus szemléled, ha olvasod Istennek az igéjét, időt töltesz az imáradban, a dicséretben, a szolgálatban, a közösségben, az úrvacsorában, akkor Isten téged formálni fog, és engem is. Át fogunk formálódni Jézus Krisztusra. És lehet, hogy még először azonnal felkapjuk a vizet, később már csak 5 perc múlva leszünk idegesek. Lehet, hogy az a testvér egy ideig irritált bennünket, de most már szeretettel át is tudjuk ölelni. Szépen, fokozatosan Isten át fog bennünket formálni, ahogy Ezékielt is folyamatosan vitte bele a vízbe. És végezetül egy bátorítással szeretném befejezni. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Ez a végállomás. Akkor a hívő ember el van rejtve Krisztusban, akár elragadtatás útján, akár földi halála útján találkozik az Úrral, dicsőségben fogunk megjelenni. De ahhoz, hogy ebben az eljövendő dicsőségben részesüljünk, annak a folyamatában a földi életünkben is részt kell venni. engedni kell, hogy Isten formáljon bennünket. Ne engedjük, hogy meglopjon bennünket a sátán, elvigye az Úr dicsőségét az életünkből, megkötözöttségek által, bűnök által, engedetlenség által, tisztátalanság által, hanem mindig engedjünk Isten szent lelkének, hogy megtisztítson bennünket, felruházzon minket mennyei erővel, hogy abból a dicsőségből is részesüljünk majd, amelyet annak idején Jézus Krisztus megjelenésekor is tapasztalni fogunk. És ez a fajta dicsőség majd, amikor belép ebbe a földi térségbe, átalakítja az összes geológiai viszonyokat a földön, megalapítja az 1000 éves királyságot, és Isten sekinája, Isten jelenléte itt lesz látható fizikális módon a földön, és Jézus Krisztus személyesen fog majd uralkodni a Jeruzsálemben, a jeruzsálemi templom is teljes mértékben meg lesz újulva, és ez a dicsőség majd tovább fog bennünket vinni az utolsó ítélet után, majd a 1000 éves királyság utáni állapotba, az új égbe és az új földbe, amikor Isten sátora az emberekkel lesz, és Isten dicsősége végleg abban az állapotban marad. Én kívánom azt, hogy engedjük meg Istennek, hogy formáljon bennünket dicsőségről dicsőségre, tapasztaljuk meg a mindennapokban Istennek az áldását az életünkben, és legyünk hű követői Jézus Krisztusnak. Amen.